Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának 20. fejezetéből, az első 18 versből.
A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírból belől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akik Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Egyik futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá éberül: Rabbúni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: ne érints engem, mert még nem mentem bel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen.
Szentes legyünk el, és imádkozzunk. Urunk, futunk hozzád, és nem találunk. Keresünk, de nem vagy sehol. Miért nem mutatod meg magad? Kérdéseink vannak, s választ várunk rá. Miért nem válaszolsz? Miért nem óvsz el minket a csalódásoktól? Mikor válaszokat várunk, miért új kérdéseket kapunk? Más szóval, miért nem azt teszed, amit mi akarunk? Miért nem teljesíted a vágyainkat? Urunk, mi nem hozzád futunk, mi magunk körül forgolódunk. Sokszor úgy viselkedünk, mint a farkát kergető kutya. Valószínűleg ránézésre legalább olyan oktalan a mi viselkedésünk, mint a butyáé. Kérdéseink vannak, amiket egyúttal meg is válaszolunk helyetted. Oly nehéz elengedni a válaszokat, sőt, akár a kérdéseket is. Ugyanis sokszor mi még a jó kérdéseket sem ismerjük. Azért jöttünk most hozzád, hogy letérdeljünk elé, és lábadhoz tegyük megtört életünket. Azért jöttünk, hogy elengedjük veled kapcsolatos elképzeléseinket. Azért jöttünk, hogy bűnbocsánatodat kérjük. Azért jöttünk, hogy kilépjünk a középpontból, hogy elfoglalhassd jogos helyedet. Nem akarunk tovább keresni, csak hagyni, hogy te találj meg minket, és cselekedj belátásod szerint velünk. Bocsáss meg nekünk, kérünk, hogy tanítványaidhoz hasonlóan sokszor hiába szólsz nekünk, mi nem értjük szavadat. Talán sokszor nem is akarjuk érteni a szabadat. Szeretnénk most találkozni veled, és mindent elengedni, ami elválaszt tőled. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és átadhatjuk közösségünk és egyéni életünk irányítását is. Szeretnénk most ráfigyelni és megérteni az akaratodat. Hálásak vagyunk megtartó szeretetedért. Hálásak vagyunk, hogy közösségünk él és fejlődik. Kérünk a jövőben is viselj gondot rólunk. Te adj bölcsességet és alázatot a szívünkben. Szent fiad nevéért kérünk. Hallgass meg imádságunkat.
Jézus, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált, hogy halála által megsemmisítse az, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ami további segítségünk is jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az örökké valótól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és nagy tiszteletű asszony betegsége miatt vagyok én most itt. Istennek igéjét olvasom, a már hallott igeszakaszból, János írása szerinti evangélium 20. fejezetéből, a 20. fejezet 17. és 18. verséből a következőképpen. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem föl az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az ő igéjét. Kedves testvérek, ez a fejezet a feltámadottban való hitnek a fejezete. Egy hitfejlődési történet. Van az Ószövetségben egy fejezet a zsidókhoz írott levélben, amelyet mindannyian tudunk, ismerünk a hit őseiről. De van egy másik fejezet is, ez a 20. János evangéliumában, amelyben szakaszokról szakaszra haladva mindig előttünk áll egy tanítvány, akinek a hitre jutását láthatjuk. Azt a csodát, amikor egyszer csak fölcsillan a tekintete, és ott marad Jézuson, a feltámadottan. Így látjuk ebben a fejezetben először Jánost, Jánosnak a hitét. Azután, akit most legfőképpen kiemelünk, Máriának a hitét. Majd látjuk a tanítványi körnek a hitét, és végül a fejezet végén pedig a kétkedő tanítványnak, Tamásnak a hitét láthatjuk. Kedves testvérek, advent első vasárnapja van. Tulajdonképpen az advent, úgy szoktuk mondani, várakozás, teljes, tökéletes értelemben úgy mondjuk várakozás az eljött Úrra, az eljövendőre. Várni Jézusra, várni Izrael üdvösségére, sőt a népek üdvösségére. És ez az adventi üzenet tulajdonképpen két szakaszból áll, két oszlop veretett le, az egyik a várakozás, ami jellemző az emberre, mindig várunk valamit, mindenki vár valamit, általában jobbat várjuk, a jót várjuk, hogy jóra fordul az életünk, hogy meggyógyulnak betegeink, hogy kijutunk a pénzügyi nehézségekből, hogy a munkahelyünkön tudunk előbbre jutni, hogy a bizonytalanságból eljutunk egy stabil állapotba, amikor elengedhetjük magunkat, a szívünkről lehull a kő, a szikla, és nagyot sóhajthatunk, mély levegőt vehetünk, hogy de jó, hálás vagyok, Uram, de jó, most minden jó, most minden összejött. És nagyon sok sajnos keresztény ember is megmarad itt, ennél az oszlopnál. Pedig a teljes élet csak úgy a miénk, úgy lehet a miénk, ha eljutunk a másik oszlopáig adventnek, valakihez. Mert az egész várakozásnak ő az értelme. Csak ő általa, őre elnézve, hozzá megérkezve juthatunk célba. Kedves testvérek, életünk függ a döntéseinktől. Hogyan döntünk? A döntéseink pedig függnek a látásunktól. Hogyan látunk? Ebben a részben, ebben a felolvasott lekcióban tulajdonképpen ebbe tekinthetünk bele. Ha akarunk, egészen mélyen beletekinthetünk. Hogy miről is van itt szó? Látni. Sokszor olvassuk ezt, többször olvassuk ebben a szakaszban. Látott. De mi mindent jelent ez? Ugye tulajdonképpen az élethez, az életünkhöz való hozzáállásunk ez a látás. És ez a kérdés számunkra is, hogy hogyan állunk az életünkhöz, hogyan látjuk a dolgokat, hogyan látjuk a körülményeinket, hogyan látjuk az életet magát, az életünket, a saját életünket, szeretteink életét, az egyház életét, Isten népe életét. Hogyan látjuk? Ha görögül olvastuk volna föl a szakaszt, és értettük volna is, akkor azon csodálkozhatnánk, és csodálkozhatunk, hogy ezen a nyelven háromféle kifejezés is előfordul a látásra. Háromféle módon különbözteti meg tehát az élethez való hozzáállásunkat a Szentírás, éppen adott esetben János, Jézus szeretett tanítványa, aki ezt leírja. És így olvasunk a legfelszínesebb és felületesebb látásról, hogy egyszerűen csak rápillantok valamire. Tehát látom, szoktuk mondani, hogy nem lát a szemétől. Nézünk, de nem látunk. Ugye? Tehát sokféleképpen kifejezhetjük ezt. Ott van előttünk, de nem vesszük észre. Hányszor van így? Hányszor van úgy, hogy szeretteink, emberek, barátaink, munkatársaink ott vannak körülöttünk, előttünk, és nem vesszük észre, hogy mi van benne? Hogy mit kér, miért kiállt a tekintete, ha nem is mondja? És hányszor nem vesznek észre bennünket sem, hasonlóképpen a küszködésünkben, a kínlódásunkban, amikor ugyan nem beszélünk róla, de a gesztusaink, a lényünk, amit árasztunk magunkból, a tekintetünk, az kiállt, de senki nem veszi észre. Igen, így látott Mária is legelőször, ahogy kimegy a sírhoz. Aztán hallunk a következőről Péterrel kapcsolatban, aki ugye másodszor ér oda két férfi tanítvány közül, és ő bemegy a sírba, és akkor azt a kifejezést használjuk, hogy ugye nézett, tehát mit jelent ez a kifejezés, ez elméletet, elképzelést, nézetet, eszmét, feltevést jelent. Tehát ahogy körülnézett ott a sír belsejében, bizonyos dolgok képződtek benne, leszüremkedtek benne, bizonyos dolgok, ahogy szétnézett ott, elméleti síkon. És aztán végül, ugye amit először Jánossal kapcsolatban olvasunk, hogy látott és hitt, itt megint egy másik kifejezés van, mégpedig az a látás, ami a felismerés. A felismerés. Lát és meglát. Felismeri. Mária életén keresztül induljunk hát el, és az ő útját követve kérjük az Urat, hogy bennünket is vezessen és segítsen ebben az adventben, most, hogy elindulunk az advent első vasárnapján, napról napra, hétről hétre, segítsen bennünket, hogy akár milyen mostan a hozzáállásunk az élethez, akár melyik kifejezést lehetne magunkra, vagy egymásra alkalmazni, de eljussunk, mindenképpen eljussunk a felismeréshez, ami a feltámadottba vetett hitet jelenti. Először tehát, ha egy három áramáson keresztül megyünk Máriával kapcsolatban is, megvizsgálván ezeket a kifejezéseket, a hozzáállását és ebben való fejlődését, mert hogy Máriával kapcsolatban a történet mind a három igét hozza. Mind a hármat. Ugye az első, azt olvassuk, még sötét volt. Minden kérdéses. Minden lezártnak tűnik még. Ahogy elindul, még sötét volt. Semmi sem nyílt meg. Nincs semmi áttörés. Minden zárt, lezárt, véges, szomorú, kétséges, reménytelen. Még sötét volt. Így indul Máriának ez a napja. A hét első napja, ami számunkra már az Úr napja. És azóta is, mint az Úr napján Krisztust ünnepeljük. Az ő feltámasztásában, az ő életében, amiért jött, amiért kezdett velünk, amiért cselekedett értünk. Még sötét volt. Így indul Mária is. Milyen sokszor tapasztaltuk, talán azóta is, hogy már felvirradt és feljött a hajnal az életünkben Krisztussal. De azóta is, vele járva is, hányszor ültünk le jelképesen, hányszor ült le az életünk, és azt éltük meg, hogy sötét van. Minden zártnak tűnik, lezártnak tűnik. Nincs megoldás. Nem látok tovább. Nem látok kiutat. Nem tudom, hogyan lesz. Még sötét volt. De azt látjuk és azt tanulhatjuk meg Máriától. Abban erősíthet és erősíteni is akar minket Isten az ő kijelentése által, hogy még sötét volt ugyan, de Mária odament a sírhoz. De Mária elindult, de Mária közeledett, közeledni akart, közeledni a megoldáshoz, közeledni a látáshoz. Közelebb jutni, közelebb és közelebb. Vagy ahogy egy másik képpel él a Szentírás, mélyebbre evezni. Mélyebbre és mélyebbre evezni az ő ismeretében. Oda ment a sírhoz és látta. Tehát közeledve várt és látja, hogy nincs ott a kő, nincs ott a test, Nincs már semmi a régiből. Látja. Ezt látja. És ez a látás, ez tulajdonképpen sírásra fakasztja. Látja a sírt, és sír. Milyen szép a mi magyar nyelvünk. Milyen kifejező. A sír mellett. Ha csak azt látom, ha a látásom csak arra terjed, akkor ott csak sírni lehet. Kedves testvérek, ez az első állomás, de ebben az elsőben is mozgás van, kimozdulás van, nincs depresszió. A depresszió leül, leülteti az embert, bénává és mozdulatlanná teszi, még inkább beleragasztja a sárba. De Mária életében látjuk ezt a mozgást, a kimozdulást. Nem tudja még hogyan, nem tudja mi lesz, nem tudja, hogy hogyan fellik majd ez a nap, mi minden történik ez a napon, de menni akar. Adja Isten, hogy megtanuljuk tőle most ezt először is, hogy mindig maradjunk mozdíthatóak, kimozdíthatóak az életnek az egyik legfontosabb és szükségesebb feltétele az élethez, az életben maradáshoz, hogy kimozdítható legyek. Ez a kimozdítás, ez taníthatóságot is jelent, hogy tanítható legyek, hogy ne cövekeljek le. Persze az első állomás még mindig az, hogy lecövekelek. Tehát ami először megragadja a tekintetemet, ott lecövekelek, és annak alapján érzek. Annak alapján cselekszem. A sírt látja, az üres sírt, az elvétetet követ, de még csak a negatívumot látja benne. És aztán a következő állomás behajolt a sírba, és látta, ugye miután már a két férfi tanítvány elment, János hittel a szívében, élő hittel, reménységgel tele, Péter pedig még filozofálgatva, elmélkedve, forgatva a gondolatokat, a látottakat a szívében, és Mária marad. És behajolt a sírba, és látta. Itt a következő kifejezés. Amit először Péterrel kapcsolatban olvastunk, látta. Két angyal ott ült fehérben. Tehát ő is lát, és ő is elkezdi forgatni a gondolatokat a fejében, a szívében, és arra jut, hogy ellopták az urat. Ezt a következtetést vonja le, hogy elvitték, ellopták, még ettől is megfosztják, hogy együtt lehessen, ha megholt is, de a megholttal, hogy kimehessen a temetőbe, és együtt lehessen vele. Milyen sokan járnak így a temetőbe. Megvallottam is, hogy ott van a szerettem. Legalább ott tetten érhető. Ha oda megyek, ott úgy érzem, hogy vele vagyok. Valami módon megképződnek a régi élmények, emlékek, és olyan jó. Vele vagyok, vele lenni. De most tőle ezt is elvették. Eddig jut. Hátrafordul, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel. Ugyanebben, ezen az állomáson. Azt észlelte, hogy valaki ott van. Valaki a háta mögött van. Megfordul, és Jézus látta. Ugyanez a kifejezés. És ugyanazt folytatja még. Azt hiszi, hogy a kertész, ha te vitted el az urat, mondd meg nekem, hova tetted, és én elmegyek érte, elhozom. Visszahozom. Látta Jézust, de nem ismerte meg. Nem ismerte föl. Milyen nagy tanulság ez. Tanulság Máriától megtanulhatjuk, hogy az adventi ember, ahogy valaki megfogalmazta, az adventi ember legyen nem feladó, legyen kereső, legyen nem belenyugvó, járjon utána, tegyen meg mindent, ne adja föl, küzdjön, induljon, menjen, nézzen bele, lásson, gondolkodjon, tanuljon, és abból csak jó lehet. Vagyis reménység szerint. Ezt tanulhatjuk meg Máriától. És ebből az egész második lépésből azt tanulhatjuk meg, azt a nagyon fontos dolgot, hogy attól, hogy Mária is látta Jézust, nem foglalja magába azt, hogy fel is ismeri. Mint gondolhatunk az Emmausi tanítványokra is, vele mennek, ki tudja milyen hosszú távon, persze tudjuk, Jeruzsálemből Emmausig, 11-en kilométert, hallgatják őt, a hangját hallják, ahogy magyarázza az írást, látják őt, és nem ismerik föl. Mária is látja Jézust, sőt, még hallja a hangját is, de nem ismeri föl. Mert Jézust nem a látottak alapján, nem az arca alapján, nem a hangja alapján ismerhetjük föl, hanem csak is lélek által. A lélek által. És ahogy valaki megfogalmazta, hogy így születik a hit, tulajdonképpen a hit a léleknek a merészsége. Mármint az Isten lelkének a merészsége, amit beengedünk az életünkben, és ezzel a hittel tovább mehetünk, mint amennyit látunk, mint amennyit láthatunk. Milyen csodás tanúság ez, hogy lélek által láthatom meg őt igazán. A messiást, a szabadítót, az üdvösségem hozóját, adóját, az életem megajándékozóját lélek által láthatom meg. És így jutok messzebbre annál, mint ami a szemem előtt van, mint amit látok. Egy érdekes epizód itt ezen a ponton, kedves testvérek, hogy ugye azt olvassuk, hogy hátrafordul Mária, tehát itt többször fordul, oda-vissza, hogy Jézus beszél hozzá, nem győzi meg, nem ismeri föl, nyilván megint elfordul, és szinte elfordulva motyogja már, hogyha te vitted el, mutasd meg, hova tetted, hogy visszahozzam. És amikor Jézus kimondja a nevét, és a lélek érinti meg Mária szívét, akkor fordul oda, igazán. És akkor már lát, felismerve látja, az őt nevén szólított. És kedves testvérek, a harmadik állomás, amikor Máriával kapcsolatban a látásnak, az élethez való hozzáállásnak a teljességével találkozhatunk, amikor mint követ, mint küldött, mint angyal, mint engedelmes tanítvány elérkezik a többiekhez, és azt mondja, láttam az Urat, megvallja a hitét, hogy láttam, hogy felismertem őt, ő az, Jézus él. Kedves testvérek, igen, először követjük, ahogy Bonhoeffer követés című értekezésében, könyvében is, végig járhatjuk ezt az utat, először követem, aztán kötődök, aztán elköteleződöm. Igen, Mária életében is ezt látjuk, követés, kötődés, elköteleződés. Amikor kötődik, még nem akarja elengedni, úgy akarja megtartani, ahogy ott van. De Jézus már nem úgy van ott, mint előtte, halála előtt. Már a feltámadott Úr van, a megkoronázott. Nem a tövis koronával, hanem a dicsőséges koronával. Megkoronázott. Jézus már másként van jelen. Ne ragaszkodj hozzám, ezért mondja neki. Ne ragadj meg engem, ne akarj engem itt tartani, mert már én nem vagyok itt. Megtartható, oda rögzíthető, földhöz ragasztható. És aztán eljön az elköteleződés. Kedves testvérek, adja Isten, hogy így találkozhassunk ebben az adventben is. Így újuljon, úgy így elevenedhessen meg a régi hitünk. A régen, már időközben, ahogy földhöz ragadtá váltunk bizonyos dolgokban, ahogy asszimilálódtunk kicsit ehhez a bennünket körülvévő világhoz, hogy ebből kimozdulni akarjunk, fölállni akarjunk, ismerni akarjunk, forgatni akarjuk a gondolatokat a szívünkben, tanulni akarjunk, és végül látni, meglátni, felismerni őt, és elköteleződni. Elköteleződni. Az elkötelezett keresztényekből ma nagyon kevés van Európában. És Európának ez a megnyomorítója, hogy elfelejtettük, föladtuk a kincsünket, az ajándékunkat, ami nagyjátett, az új szövetségi, a krisztusi hit, amit először Isten Pálon keresztül hozott ide, és átjárta Európa népeit, és felemelte, és ezt hagytuk sárba tiporni. Nincs elköteleződés, de még lassan követés sincs, kötődés sincs, semmi nincs. Kiszolgáltatottak, leigázhatóak vagyunk. Tönkre lehet minket tenni, el lehet tiporni. Fontos, hogy ki akarjunk mozdulni. Ne akarjunk ebben maradni. Fontos, hogy azt a változást, amit a világban látni szeretnénk, vagy Európában is, azt a változást az életünkben kell, hogy megvalósuljon. Jézus azért jött, hogy megváltson. Ahogy olvastuk a zsidó levélben, ugye abból olvastam föl az elején. Jézus elszenvedte a halált, és legyőzte a halált. Nekünk, hogy az életet ajándékozza. Eljött az életből a halálba, hogy te és én a halálból elmehessünk az életbe, és abba maradhassunk. Alászállt, hogy mi fölemeltessünk. Kedves testvérek, adjunk hálát az Úrnak ezért a csodáért, ezért a lehetőségért. Ma is nyitva a kapu, nyitva a sír, nincs ott a test, nincs ott a kő, semmi nem olyan, mint azelőtt, mielőtt Jézust megölték, és mielőtt az Atya feltámasztotta. Már semmi nem olyan. Vajon a te életedben és az enyémben? Még minden olyan, mint azelőtt. Minden olyan, mint mielőtt megláttuk volna őt, mint Urat és Istent felismervén. Vizsgáljuk meg az életünket, és adjunk hálát a mi Urunknak ezért a csodáért. Azért a csodáért, hogy örök életünk van, hogy láthatjuk őt, és elköteleződhetünk, hogy legyünk szolgái és hirdetői az örömhírnek, hogy Jézus él, hogy feltámadott Úrunk van, hogy előttünk jár, és érdemes ő utána menni, az ő szavára hallgatni. Legyen ilyen módon áldott, növekedésben gazdag, örömös, adventünk, ünnepünk. Kedves testvérek, azzal fejezem be, hogy sokszor nem az gazdagít bennünket, amit megragadunk, megszerzünk, beszerzünk, de még csak az sem, amit megtanulunk, hanem nagyon sokszor éppen azt tesz leginkább gazdaggá, amit elengedünk. Adja Isten, hogy most, mikor az úrvacsorában lehet részünk, az úrasztalához járulhattunk, akkor tegyük ezt, engedjük el magunkat. Mi ösztönösen görcsbe szorulunk. Én saját testemben is tapasztaltam sokszor már, amikor gyógymasszázson. Számtanszor rám szólt a masször, engedjem el magam. Mert hogy görcsbe szorul az ember, megkeményíti magát, elengedni. Megtanulni elengedni. Elengedni, oda engedni bűnös életünket, rossz természetünk jellemzőit. Elengedni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Most pedig jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással köszönjük neked a te csodás, jó tervedet. Köszönjük, hogy miután az ember elfordult tőled, sőt kifordult a te jelenlétedből és önmagából, te azután sem hagytad el, nem hagytál el minket. Köszönjük, hogy utánunk küldted ígédet, üzenetedet, embereidet, és végül, legvégül utánunk küldted egyetlen egyedet, ami Urunkat, Jézust, szabadító, megváltóként. Köszönjük, Atyánk! Köszönjük, hogy így és ennyire kimondhatatlanul és érthetetlenül szeretsz engem is, és mindannyiankat, akik itt vagyunk. Köszönjük, hogy erre a szeretetre, erre az alapra, fundusra, amelyet Krisztus, ami Urunk, személyesített meg, bátran építhetjük az életünket. És arra kérünk téged, aki látod a mi látásunkat, látod a hozzáállásunkat az élethez, az életünkhöz, emberekhez, dolgokhoz, ügyekhez. Látod a megkeseredettségünket sokszor, a reménytelenségünket sokszor, a kiúttalanságunkat, tehetetlen tanácstalanságunkat. Vezess minket a megismerés útján. És kérünk lelked által, te nyisd meg szemünket, hogy lássunk. Hogy lássuk Jézust, akiben te gyönyörködöl, Atyánk. Lássuk és halljuk őt, és kövessük, kötődjünk és köteleződjünk el, hogy mai tanítványaitként használható igaz és szent eszközök lehessünk a kezedben. És így hozzuk most eléd hétköznapi földhöz ragadt ügyeinket is, amiben nap mint nap élünk, küzdünk, harcolunk. Hozzuk eléd betegségeinket, azokat, amelyek ideiglenesek, így kérünk egy gyülekezet pásztoráért, hogy őt is te gyógyítsd meg, és állíts talpra minél előbb családja és az itteni egész közössége népe javára. És kérünk azokban a betegségekben is, amelyekkel már együtt kell élnünk, hogy adj nekünk erőt, és mégis kedvet, és mégis örömöt, és mégis akarást mozdulni és tanulni tőled. Áldunk téged, hogy megragadtál most. Áldunk téged, hogy Krisztus áldozatára, a csodára, amin csak ámulhatunk, újra és újra emléket emlékeztetsz minket, sőt, bele akarsz meríteni minden alkalommal, amikor úrvacsorázhatunk, amikor vehetjük a kenyeret és a bort a te kezedből, bűneink bocsánatára, az örök életünk bizonyosságára, az élő reménység ébredésére. Köszönjük, Atyánk! Köszönjük, hogy te nem hagysz el, és te soha nem fordulsz el tőlünk, ahogyan mi. Kérünk téged, hogy tégy minket áldássá mások számára, a munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, a településünkön, a szomszédságunkban, országunkban. És imádkozunk ezen a napon a Kárpát-medencei testvéreinkért szerte, határon innen és túl, és különösen most az erdélyi testvéreinkért, az erdélyi egyházkerület gyülekezett tagjaiért, akik összeállították most a programot, akik kértek minket, hogy imádságban hordozzuk a missziót, az ébredést, a megelevenedést. Légy áldott, hogy Erdélyben is az a tapasztalat, hogy egyre több fiatal akar ott maradni, családot alapítani, sőt több gyermeket is vállalni a te dicsőségedre. Olyan csuda ez, Urunk, amit nem is tudunk igazán megköszönni. Kérünk téged, hogy ebben és erre segíts, hogy jelek, világosság, só, íz és üzenet lehessünk tőled a sötétségben, a reménytelenségben élők számára. Így várunk téged, nap mint nap várunk téged, Urunk, és szeretnénk felemelni a tekintetünket rád, úgy, hogy ott is maradjon rajtad a mi vigyázó, őriző tekintetünk, ahogyan te rajtad tartod, rajtunk tartod tekintetedet. Légy áldott ezért a gyülekezetért, légy áldott a sok-sok szolgálni akaróért, szolgálattevő testvérünkért, és áld meg a mai szolgálatban áltakat. Köszönjük neked, hogy letehetjük az életünket, hogy elengedhetjük a te kezedbe magunkat, mert te nem csapsz be, nem szedsz rá, hanem felemelsz. Köszönjük ezt neked. Amen. Együtt imádkozzunk, ahogy a Mester tanított minket, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Amen.